aki volt egy autós iskolás szintű vöröskeresztes képzésen legalább, ugye mindenki, akinek van jogosítványa, az abból, ahogy cipelték össze-vissza a szétlőtt miniszterelnöket, már abból láthatta mindenféle biztonsági továbbképzettség nélkül, hogy itt valami hiba van.
Jó napot kívánok! Önök a Nagyítót látják, a Ma Hét Média család hetente jelentkező politikai elemző műsorát. Én Kollek Zsolt vagyok, köszöntöm a stúdióban Kocsor László kollégám.
Szia Zsolt!
Egy éve volt a Robert Fico elleni merénylet, sokkolta az országot, de máig ható következményei vannak. A műsor első felében ennek a merényletnek a hosszú távú következményeiről fogunk beszélni. Szerinted, Laci, mennyire indokolt azt kijelenteni, hogy tavaly május 15-én megváltozott a szlovákiai politika?
Hát egyértelműen megváltozott, mivel korábban hasonlóra nem volt példa. Igaz, hogy nem néhány évszázados, hanem néhány évtizedes történelmet kell átfognunk, de tehát, hogy elindulunk onnan, hogy József Tiszot egy darab civil ruhás detektív kísérte útjai során, és néha maga vezetett, amikor úgy adódott, tehát ahhoz képest most egy közögi méltóságokat védő hivatal teljes operatív és minden egyéb technikai apparátussal, és ebben a közegben egy magányos farkas elkövetett egy ilyen merényletet. Tehát
ki lehet jelenteni egy év után, hogy leszerepeltek a szolgálatok ebben a tekintetben?
Hát ugye még a hivatalos végeredményeket még mindig nem láttuk, tehát bizonyosan méreható vizsgálat folyik ebbe az irányba is. Az biztos, hogy a helyszínen nem teljesítettek jól ezt, aki volt egy autós iskolás szintű vöröskeresztes képzésen legalább, ugye mindenki, akinek van jogosítványa, az abból, ahogy cipelték össze-vissza a szétlőtt miniszterelnöket, már abból láthatta mindenféle biztonsági továbbképzettség nélkül, hogy itt valami hiba van. Azzal valós időben foglalkoztunk, és itt már csak az eredményekre kell várni. De ami a társadalmi hatását illeti, tehát az addig is polarizálódott társadalom ennek hatására még inkább ketté szakadt, az árkok mélyültek.
Hogyan lehet szerinted értékelni ezt az évet? Az volt a várakozás egy évvel ezelőtt, éppen egy választási kampány kellős közepén voltunk, ugyanis június elején emlékezetes módon az Európai Parlamentbe választottunk képviselőket, hogy ez majd ad egy lökést a kormánypártnak, főleg a legerősebb kormánypártnak, és ez végül nem következett be. Ott akkor azt mondtuk, több elemző is így látta, hogy Robert Fico megszólalása az utolsó pillanatban végül is aztán azt a részvétet, ami felé irányult a társadalom részéről, azt legalábbis ellenpontozta, és az ellenzék kapott egy utolsó lendületet a kampány hajrájában. Az azt követően eltelt hónapok meg jellemzően arról szóltak, hogy a koalíción belül egyre több vita robbant ki, és a koalíciós többség is megkérdőjeleződött. Ebből most kifelé tart a koalíció. Szerinted Robert Fico milyen tanulságokat vonhatott le a merényletből, és egyáltalán hogyan lehet a személyiségén látni adott esetben azt, hogy történt ez a merénylet, érzékelhető-e változás Robert Fico, mint akár emberen, mint politikuson?
Hát Robert Fico egy, ahogy a pozsonyi Orbán Viktorral közös sajtótájékoztatóján is megjegyezte, politikában már régi matadornak számít, tehát itt a személyiségének az alakulását több adás és a dokumentumfilm témája is lehetne.
Látható-e konkrét változás szerinted Robert Fico politikájában az utóbbi egyébben?
Mindig viszonylag egy karakteres, offenzív, nem annyira kompromisszumképes, határozott, a saját álláspontját előtérbe toló politikát és álláspontot képviselt. A sajtóval, a korábbi Ficónak trágárságig hajló, ugye itt ennek a legeklatánsabb kifejezése talán a magyarra nem fordítható prostitút kifejezés, ahol a sajtót és a prostitúciót vonta össze egy korábban nem létező szlovák nyelvű lelemény keretében, de több-több hasonló is volna, hogyha visszalapoznánk a sajtóadatbankban.
Tehát ugye itt konkrétumok úgy, nélkül mondtam arról volt szó, hogy az ellenzéket, és konkrétan akár a sajtót is felelőssé tette a merényletet.
Anélkül, hogy kicsinyíteni szeretnénk egy merényletnek a súlyát, a politikában a szánalom az egy elég erős valuta, ezt láthattuk, hogy akit megsajnálnak, azt így kicsit így szívükhez
hát, hogy valami hasonló, talán a szánalom nem is ideillő kifejezés, de a Donald Trump elleni merénylet párhuzamát is látnunk kell, hogy az amerikai elnökválasztásban, a fölényes győzelemben nyilván ez is egy összetevő volt.
Igen, de hát
és ezt a politikai kártyát, mintha Robert Fico nem használta volna.
Igen,
ki.
Igen, kiállt, és ugyanúgy folytatta, ahol a merénylet előtt abba hagyta, csak tehát ugyanazzal a, tehát még inkább radikálisan ostorozta az ellenzéket, egyértelműen felelőssé téve őt a merényletért.
Az viszont szintén nyilvánvaló volt, és a gyors rehabilitáción is látszott, hogy Fico minél inkább szeretne visszakerülni a hatalom csúcsára. Amint megkérdőjelezett a vezető szerepe, nyilván a betegsége miatt a felépülése idején, azonnal frakcióharcok indultak meg a legnagyobb kormánypárton belül. Nem tudom, hogy mennyire emlékeznek erre még a kedves nézőink, de emlékezetes módon lehetett látni, hogy azonnal egymásnak feszülnek a nagy ágyúk a Smeren belül. Amikor visszatért a kormányrúdhoz, ezek az ellentétek rögtön elcsitultak. Ez azt jelenti, Laci, hogy Robert Fico egyelőre egy megkérdőjelezhetetlen tekintélyű vezető, viszont fölmerül a kérdés, hogy mennyire áll készen az a második vonal arra, hogy adott esetben folytatni tudja azt a kormányzást, amit Fico elkezdett. Jelenleg nem erre mutatnak a jelek, és Fico szerepét értékeli ez föl, nem csak a koalíción belül, hanem akár a szlovák politikán belül is, hiszen a kihívó személye sem igazán látszik, és ez az ellenzék egyik legnagyobb strukturális problémája. Nem tudom, hogy ezzel egyetértesz?
Hát ahogy egyébként az ellenzéki oldalon se, de ugye a Smerben, ha megnézzük a legbátrabbak, azok már a klasszban vannak, ugye ők azok, akik nyíltan mertek szembe helyezkedni.
Meddig szóval vannak még a klasszban, Laci? Hát ez lehetne egy következő beszélgetés
így
téma.
Van, még egy darabig, de a klassz Pellegrini pártja volt, és most, hogy Pellegrini más pozícióban vitézkedik, bár ugye egészen furcsa a konstrukcióban, hogy meg tiszteletbeli elnöke, vagy micsodája a lesznek, tehát...
És nagy befolyása van a pártja működésre, ezt láttuk a koalíciós válság idején.
Tehát köztársasági elnökként ez azért még Szlovákiában is szokatlan. De Matúz Zajastok nem az a karakter, aki Pellegrini volt.
A Smerben látsz olyan politikust, aki adott esetben fel tud nőni Fico mellé. Nyilván ne a politikai utóéletét keresjük most Ficónak, inkább arról beszéljünk, hogy mennyire nehezéke ez a koalíciónak, hogy ennyire Robert Fico tekintélyétől és politikai súlyától függ a koalíció jó szereplése.
Egyértelműen látszik, hogy Robert Fico készül a következő kormányzati ciklusokra. Több alkalommal is hangoztatta, hogy nagyon jó karban van, és hogy a többi európai vezetővel összevetve ő még...
Legutóbb nem túl meleg Dunában mutatta meg kidolgozott felsőtestét.
Így van, hogy Robert Fico úszómester kidolgozott felsőtesttel. Ez is lehet egyfajta üzenet, hát ugye ma már a médiapolitizálás zajlik, tehát mondjuk nem tudom, Konrad Adenauerról elképzelni, hogy a kor technikai eszközei...
Úszkált volna a Rajnában?
Hasonló eszközökkel élt volna, de hát mindez egy más politika, engedjük el. Tehát amikor államfők ússzák át a Balatont és hasonló, akkor...
Tehát a médiapolitizálás korát érjük.
Akkor ez inkább talán... a dunai aktus is belefér, de tehát ez nem bizonyosan szükségszerű, de... Most ez egy ilyen időszak, de Robert Fico láthatóan nem keresi az utódát, és így aztán a kibontakozni vágyó tehetségek is csak az ő árnyékában bontakozhatnak. Az egy teljesen egyértelmű, hogy ugye Robert Kalinyák tartja erős pozícióját a pártstruktúrán belül. A utód kijelölésére irányuló tendencia, tehát a tartalékban levő káder intézménye az még messze nem bontakozik ki.
Még az előzőre reagálva, az is Fico erénye, hogy ebben a médiapolitizálásban is megtalálja maga helyét, hiszen láthatóan akár ez a posztja, vagy ez a megnyilvánulása, a dunai jelenet, aktusot, te mondtad, nagy figyelmet váltott ki, és kétségkívül tematizálni tudta vele a szlovák nyilvánosságot. Ugye ennek az előzménye az, hogy néhány szereplését, ha olyan szél lemondta, vagy legalábbis nem mutatkozott a nyilvánosság előtt, és az ellenzék rögtön felhozta azt a kártyát, hogy mi van Fico, egészsége megint megrendült, és kérdéses az ő kormányfői teljesítménye. Erre volt ez a látványos reakció, ami rezonált is a szlovák nyilvánosságban.
Tehát egyébként, tehát ő szereti ezeket a sportos videókat, tehát még az, a merénylet előtt volt egy olyan, hogy akkor futás közben láthattuk, szintén azt hiszem, hogy itt a Pozsonyi gáton, az úgy látszik, hogy ez az ő sportpályája, ahol esőben nyom fekvő támaszokat. Tehát nyilván mindenki érti az üzenetet, de hát ki az a hülye, aki jó kedvéből esőben nyom fekvő támaszokat, tehát ez a mazochizmus.
Az a politikus, aki erőt szeretne sugározni, csak hát itt volt éppen az ellentmondás, hogy a merényletet követően éppen az elesettségében lehetett volna jó pontokat szerezni a szlovák társadalom abban a részében, ami egyébként nem szavaz Ficóra, vagy nem feltétlenül szimpatizál a kormányfővel. Ezzel szemben ő azt választotta, hogy még abban az elesett pillanatban a kórházi merényletet követően is erőt akar sugározni. Ez volt az a beszéd, amire most itt utal. És ez látványosan igaz, hogy a Fico politikát, vagy húzza alá Fico politikát, hogy ő az erőt akarja, a tekintét és a hatalmi súlyt, az, hogy ő a meghatározó politikus a koalíción belül, és a szlovák politika tér felén. Talán ez is a merénylet utóéletéhez tartozik.
Ja, valószínű, hogy kényelmetlen volt számára ez az erőtlen pozíció.
Kecsegtelen, senki számára sem kényelmes egy ilyen helyzet.
Hát amíg a maximumot ki nem hozza belőle, de ő a minimumot se akarta.
Világos. A másik témánk, amiről mindenképpen beszélnünk kell, az orosz-ukrán háború és a béke folyamat, amely a múlt héten felgyorsulni látszott, helyesebben most azt mondanám, hogy a napokban, talán ez a pontosabb megfogalmazás. Nagyvárok azon sokat fűzött a nemzetközi közvélemény a mára tervezett isztambuli találkozóhoz. Egy olyan lehetőség is fönnállt, hogy Volodymyr Zelenszky és Vlagyimir Putyin személyesen is találkoznak. Hosszú idő után ugye először került volna sor egy ilyen közvetlen eszmecserére, ami egy nagy lökést adhatott volna a béke folyamatnak. Mostani tudásunk szerint ez az isztambuli találkozó megvalósul, de mindkét részről alacsonyabb szinten, tehát a delegációk összetételében nem a vezető politikusok kapnak majd helyet, olyannyira nem, hogy azt már biztos kijelenthetjük, hogy Putyin nem lesz ott, és az is kijelenthető, hogy Zelenszky sem megy el, abban az esetben, ha Putyin nem megy oda.
Mit várhatunk? Ő legalább a közelben van.
Igen, Ankarában tárgyal Erdogan török elnökkel, tehát ha esetleg Putyin mégis úgy döntött volna, hogy ellátogat Isztambulba, akkor oda tud menni. Nyilván ez egy taktikai megfontolás volt az ukrán elnök részéről. A kérdésem az, hogy mit várhatunk ettől a találkozótól. Nyilván a nagy reményeket, hogy most sikerül majd a két vezetőnek megegyezni, azt rögtön el is felejthetjük.
Hát ahogy 2022. február 24-éje óta a háborút, úgy a békefolyamatot is igyekszem napról napra figyelemmel követni, úgy személyesen, mint alkalmanként ezt a mai hasábján is megteszem. Hát én abba a táborba tartozok, amelyik már azt fontolgatta, hogy január 21-én Trump beiktatása után egy nappal a jeges Duna felé indul, amikor mégsem teremtődött meg a béke. Hát nyilván tudtuk, hogy ez kampányszlogen, és ilyen gyorsan nem fog menni. Tehát itt megint történelmi példákat szemlélhetünk, hogy egy három éves háborút, hogyha megnézzük a többi hasonló jellegű, volumenű konfliktusokat a történelem során, vagy mondjuk nem a középkorban, de mondjuk az elmúlt egy-két évszázadban, akkor azt hogyan, milyen formában, milyen folyamattal zárták le, ugye nem közvetítették az X-en a repülőút elején és végén is a politikusok, hogy megérkezett.
Kitűzték a vörös zászlót a Reichstagra, vagy elfoglalták Iwo Jima szigetét, és ez a kép is szerintem generációknak a retinájába égett bele. Tehát ott ez igazából ez nem tárgyalásról ért véget a második világháború. Ez a kivétel.
Voltak, igen. Tehát ugye most tényleg élőben követhetjük a tárgyalásokat, ezért lehet szemernyi hiányérzetünk, hogy különböző konstrukcióban, tehát közvetlenül még nem, de ugye már Trumppal egyeztettek, különböző egyéb a konfliktus lezárásában, vagy nem lezárásában érdekelt felekkel külön-külön egyeztettek.
Laci, azt mondjuk el a kedves nézőknek, hogy egyáltalán hogy merülhetett fel annak a lehetősége három év után, hogy a két vezető leül egy asztalhoz?
Hát ugye ennek van egy fölfutási szakasza, tehát ide el kell jutni a megfelelő diplomáciai kód és üzenetváltás.
Laci, nekem az a meglátásom, vitatkozva nem nyugodtan, olyan benyomásom van, hogy mindkét félnek a diplomáciai mozgástere jelentősen beszűkült. Ugye az orosz és az ukrán fél is arra játszott az elmúlt időszakban, hogy a saját érdekeinek megfelelően záruljon ugye majd a háború valamikor a jövőben. Tehát nem voltak érdekeltek, Ukrajna sem, bár éppen a területén folynak a harcok, hogy legyen egy azonnali megállapodás. És mintha ilyen Fekete Péter játékot játszanának a vezetők, hogy akinek a kezében ott marad, le lehet fogni, hogy miatta nem sikerül békét kötni. De Trump békeközvetítésével azonban világossá vált, hogy mielőbb meg kéne egyezni. Na most, aki ezt hátráltatja, és akiről ez nyilvánvalóvá válik, az akiről elfogy a levegő. És leginkább az vált nyilvánvalóvá, hogy igazából egyik fél sem akart megegyezni, most pedig ez a diplomáciai mozgástér beszűkült, leginkább annak köszönhetően, hogy egy azonnali 30 napos tűzszünetet kezdeményezett az Egyesült Államok, erre csatlakoztak rá az európai vezetők, Zelenszkij is azonnal érezte, hogy ebben van egy taktikai lehetőség, megszólalt, hogy persze erre nagyon fontos szükség van, Putyin keresett kiutat, és azt mondta, hogy legyen egy közvetlen találkozó, mire az ukránok úgy reagáltak, okay, legyen tárgyalás, de a fegyverszünet az egy alapfeltétel. És ment ez a Fekete Péter játék, és úgy jutottunk el odáig, hogy a Putyin bejelentette, hogy egy alacsonyabb szintű delegációt küld, és azt várta, hogy erre Zelenszkij bedobja a lapokat, és azt mondja, hogy nem lesz tárgyalás. Szóval még mindig az az érzésem, Laci, de mondom, vitatkozz nyugodtan, nem így látod, hogy mindkét fél a másikra próbálja kenni, hogy nincs megegyezés.
Hát ugye ez már egy ideje
zajlik.
Ugye 2022-ben az orosz inváziót követően is ugye voltak ilyen delegációs szintű tárgyalások. Ugye akkor viszonylag egyértelmű volt, hogy ezekből az ukrán fél hátrált ki.
Ugye közel kerültek a megállapodáshoz, és jöttek az amerikaiak, meg a britek, és mondták, hogy nem kéne megegyezni, mert támogatunk.
Igen, ma már tudjuk, hogy ennek a hátterében mi állatot akkor még csak gondolhatták.
Azt ugyanúgy ki lehet jelenteni a kiszivárgott hírek szerint.
Nagyon beavatottak, tehát azért beszélünk béke folyamatról, az talán illuzórikus volna még a nagyon naív nézőknek is elképzelni, hogy Putyin és Zelenszkij leül, megisznak egy teát, elmélkednek a kijevi rusztól napjainkig tartó időszakon, és
történelmi közös lapjait idézik fel.
Aláírnak egy béke megállapodást, tehát ezt elő kell készíteni a megfelelő formában. Tehát most valóban tegnap késő este adták ki, hogy Oroszország itt küld erre a tárgyalásra. Tehát, hogy a külügyminiszter helyettes, vezérkari csoportfőnökség vezetője, tehát nem arról beszélünk, hogy Szergej Lavrov a zsebrevág két cigis dobozt, és neki indul Isztambulnak. Tehát láthatjuk, hogy inkább ez egy technikai szintű küldés.
Tehát egy előkészítés, a folyamat előkészítés.
De ez része a folyamatnak.
Abban a reményben zárjuk most ezt a beszélgetést, hogy azért kap mégiscsak egy lendületet a béke folyamat, és a következő heti nagyítóban azért egy pozitív fejleményről tudunk beszámolni. Köszönöm szépen, Laci, a hozzászólásokat, a nézőknek pedig a megtisztelő figyelmet. Jövő héten is találkozhatnak a nagyítóval. Viszontlátásra!